Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Istenünk ezen a vasárnap délelőttön, ezen a helyen. Azzal az igével, amit írva találunk a Márk írása szerint való Szent Evangélium 13. részében, ahogy azt hallhattátok az első 20 versből, különösképpen pedig a 10. és 11. versekből. Istennek szent igéjét a Márk írása szerint való Szent Evangéliumból a 13. rész 10. és 11. verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és az alkalomhoz illő lelki alázattal. De előbb hirdetetnie kell az evangéliumnak minden pogányok között, mikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, és ne gondolkodjatok, hanem ami adatik néktek abban az órában, azt szóljátok, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Eddig Istennek írott igéje. Van egy régi közmondás, testvéreim, nem tudom hányan ismerik a jelenlévők közül, de remélem, hogy nagyon sokan. Ha az ember tudná, hogy elesik, akkor leülne. Két nagy igazság van ebben a közmondásban. Az egyik mélység az, hogy az ember nem tudja, hogy mi történik vele, hiszen ha tudná, megpróbálná megelőzni, vagy legalábbis az előtte álló rosszat azt valamiképpen mérsékelni a lehetőségei szerint. A második dolog pedig, ami benne van ebben a közmondásban, az, hogy az ember lehetőség szerint megpróbálja magát megkímélni a szenvedésektől. Nos, Jézus Krisztus a hallott bibliai ige részben mindkettőre választ ad. Hiszen készíti a tanítványokat, a 12-t, majd arra az időre, amikor nehezebb idők jönnek, mint amikor ő itt van közöttük és velük. Készíti igazából a tanítványokat a végső időknek a kihívásaira, és elmondja azt, hogy milyen lesz a világ, és ebben a világban majd milyen lesz a tanítványoknak, a 12-nek, de a mindenkori tanítványoknak a helyzete. Ahhoz, testvéreim, hogy értsük ezt az igét, és jól értsük a maga helyén, szükséges egy pici történelmi ismeret, amely nincs benne szó szerint a Szentírásban, viszont amelyet máshonnan ismerünk, nevezetesen, hogy abban a korban, amikor Jézus a tanítványaival itt van Jeruzsálemben, ez az ő földi utolsó útja, amikor Galileából a tanítványokkal körülvéve felmegy Jeruzsálembe, a fővárosba, és hát a tanítványok, ugye, mint a vidékről érkező emberek, akik hallottak sokszor róla, életükben először találkoznak a fővárosnak mindazzal az impozánságával, ami Jeruzsálemben megérinti őket, és különösen egy valami, a jeruzsálemi templomnak a szépsége. Tudjuk a történelemből azt, hogy nagy Heródes fejedelem a rómaiaknak az engedélyével néhány évvel korábban újítatja fel azt a templomot, amit aztán Heródesi templomnak is neveznek, azt a templomot, amit a babiloni hazatérés után építettek, de hát az akkori anyagi körülmények szerényebbre engedték az Istenházát felépíteni, és eljön ez a kor, ez a jól menő kor, amikor a római birodalomnak a támogatásával felújítják a jeruzsálemi templomot, minden új és minden csillog, és akkor a tanítványok, hallottátok, felsóhajtanak, amikor Jézussal ott vannak, hogy Mester! Nézd, micsoda falak és micsoda épületek! Íme itt van a szépség, a beteljesedés. Valami az az ámulat, testvéreim, amelyet tapasztalnak mindazok, akik akár itt Európában, de most már nem itt van a világnak az építészeti centruma, hanem a közel és távol keleten, amikor elmennek, és ma már több száz méter, sőt 1870 méter magas épületet is építettek a világban, két toronnyal ráadásul, megy az ember és csodálkozik, felnéz, hogy micsoda lehetőségei az embernek. Láttam már olyan vázlatrajzokat Japánban, ahol 1000 illetve 2000 méter fölé terveznek egy óriási tornyot, amely önmagában több mint egy világváros, és onnan ki sem kell jönni, le lehet élni az egész életet. Ottan, aki egyszer bemegy abba a toronyházba, le tudja élni az életét, anélkül, hogy valaha is kijönne, erdőt is telepítenek, zubogó vizeket is telepítenek, bevásárlóközpontokat és lakásokat. Szóval mire képes az ember? Valami ilyesmi van, testvéreim, ahogy az ember elámul, micsoda falak, micsoda épületek, ahogy a tanítványok fogalmazzák meg a Jézus jelenlétében. És akkor, amikor ez a büszkeség eltölti őket, még egy kicsit több is volt benne, hiszen ők nem kívülállók voltak, hanem nekik ez volt a lelki és a szellemi központjuk. A jeruzsálemi templom, ez volt az egyetlen templom az országban, ahol érvényesen lehetett imádni az Istent. És örültek. Valami az az öröm van, testvéreim, ami egy jófajta öröm az ember életében. Mi is átélhettük itt Szombathelyen, amikor megépült a tornyunk 2015-16-ban, hogy azért egyfajta büszkeség volt, hogy végre, közel 8 évtized után meg tudtuk csinálni. De azt is érezzük, ahogy valaki egyszer nagyon szépen fogalmazta meg, hogy nagyon hamar elmúlt ez az érzés. Olyan természetes, hogy itt van. És akkor Jézus azt mondja, hogy tudjátok, nem marad itt kőkövön, mondja a tanítványoknak. Hogy ez a pompa és ez a dagadó büszkeség, ami belül ott van az életetekben, ez a kövekben nem fog megmaradni. Hiszen valami többre van szükség ahhoz, hogy megmaradjon a nép. És Jézus egy olyan jövendőt mond ki, amely néhány évvel, évtizeddel később meg is valósul. Krisztus után 70-ben Titus római hadvezér csapatai, aki később római császár lesz, bemennek Jeruzsálembe, és forigrombolják Jeruzsálemet. Kitiltják a zsidókat. Több száz éve. Tehát amit Jézus beszél, az egy valóságos jövendőlés, hogy itt kőkövön nem marad. Nem is maradt. Abból a templomból se, amire még ebben a pillanatban, amikor olvassuk az igét, olyan büszkék voltak a tanítványok. Valami több kell. Valahol máshol van az a súly, amiben a megmaradás van. Mert ha rendben van a szív, akkor minden rendben van. És a tanítványokban megakad Jézusnak ez a szava, hogy itt kőkövön nem marad, nem csak a büszkeségüket, hogy így mondjam, dönti a porba egyik pillanatról a másikra, hanem ott akad bennünk, és olvassuk tovább az igét, hogy kimennek az olajfák hegyére, és az olajfák hegyéről lenéznek a városra, és a városban ott látják a jeruzsálemi főtemplomot, és akkor megkérdezi a négy fő tanítvány, valószínűleg egymás között már korábban beszéltek, Péter, János, Jakab és András, hogy Mester, mondd meg nekünk, hogy mikor fog ez megtörténni? És Jézus nem közvetett választ ad nekik, hanem kétfele szálazza az ő válaszát, és beszél az idők jeleiről a tanítványoknak, és beszél a tanítványoknak a helyzetéről, és én is erről szeretnék, testvéreim, közöttetek bizonyságot tenni, arról az igazságról, ami az Isten igényéből jön, és hogy miért, remélem, hogy az ige hirdetés végére sokaknak tisztává válik. Jézus az időkre és az idők végezetére vonatkozóan azt mondja, hogy az nem fogja váratlanul érni azokat, akik figyelnek az idők jeleire. Mert az Isten nem hirtelen hozza el az időnek végét, hanem közben jeleket helyez el, amiket azért helyez el, hogy az övéi lássák és felkészüljenek erre. Testvéreim, sok minden keleti filozófia, vagy ilyen vegyes valami beáramlik ide hozzánk, nyitott a világ, viszont a történelem az kezdődött, és ami egyszer elkezdődött, az be is fog fejeződni. Az ember ezt nagyon szépen átéri a saját létében, aki megszületett, egyszer el fog jutni a véghez. világnak volt kezdete, ezt tudományos elméletek is alátámasztják. És a Biblia kijelentése is, és aminek volt kezdete, annak lesz vége is. Az egy másik dolog, hogy ma úgy élnek emberek, mintha soha nem lenne vége a világnak, meg az ő életüknek. Nem számolnak ezzel, ezért nagyon sokszor meglepetésszerűen éli az embereket, még akkor is, amikor számolni kellene ezzel az igazsággal. Jézus azt mondja, hogy nem hirtelen jön az Isten gyermekeire, mert jelek vannak az időben, a történelemben, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy közeledik a vég. Azokat fogja hirtelen és meglepetésszerűen érni, akik nem figyeltek, nem vették észre ezeket a jeleket, akik abban az elbizakodottságban éltek, hogy velük nem történhet meg, az ő számukra soha nem jön el a vég. Fokozatosság következik be, és ne higgyétek, hogy már itt a vég, és abban a létben, amiben benne vagytok, ez a megváltottságnak a teljessége. Azt mondja Jézus, hogy hamis próféták jönnek, akik majd odaállnak, és azt mondják, hogy én vagyok az. Én vagyok az, aki nektek a megváltást felkínáltam. Gyertek, kövessetek engem, erre szánjatok anyagiakat, erre szánjatok időt, és jön a megváltás az életetekben. Kicsit nézzetek körül a mai világba, testvéreim, hogy miféle megváltásokat kínálnak a testnek és a léleknek. Tudnám nevesíteni is, de pont azért nem akarom nevesíteni, hogy ti magatok is gondolkozzatok, hogy vajon az idők jeleit látjuk-e, látják-e emberek. Hiszen megváltást ígérő ígéretekkel tele voltunk és tele vagyunk. A 20. század nagy ideológiái mind ilyen megváltás ígéretek voltak, hát amire azért néhány 10 millió embernek az élete ráment. Pedig itt a Földön ígértek már paradicsomot. Ma is ígérnek, másképp. És azt mondják, hogy vedd meg ezt a terméket, és szerezd meg amaszt, és eljön a megváltás és a tökéletesség az életedben. De azt mondja Jézus, hogy figyeljetek az idők jeleire, mert jönnek ezek a hamis proféták nagy megváltó ígéretekkel, aztán háborúk következnek, amikor nemzet nemzet ellen támad, ország ország ellen támad. Ezek is jelek. Arra nézve, hogy nem az Isten törvénye uralkodik országok és nemzetek között, hanem ez a szeretet, az Isten szeretete elveszett, és hát általában egymás ellen gyűlölségből szoktak. Mindegy, hogy mi a mögöttes ideológia, erről is tudnánk a közelmúltból is, amikor kitaláltak okot, hogy miért lehet rárontani egy másik országra, vagy egy más értéket képviselő közösségre. Azt mondja Jézus, ekkor jön el, amikor képbe kerülnek azok, akik hűek az Istenhez, mert az ő életükben is eljönnek a megpróbáltatás idei, akkor már nem lehet belesimulni a nagy mainstreamben, a társadalom nagy, átláthatatlan szövetébe, mert akkor elkezd lassan különválni, hogy ki az, aki az Istenhez tartozik, és ki az, aki nem. De azt mondja Jézus, ezután következik még keményebb, amikor a testvér testvér ellen támad, amikor a gyermek a szülője ellen. És mit akar ezzel Jézus mondani? Nem csak ennek a valóságát, hogy ilyen megtörténhet, hanem az, hogy azok a kötelékek, a vérségi kötelékek, és az a tisztelet, amely évszázadokon, évezredeken keresztül megtartotta és fenntartotta a társadalmakat, ezek semmivé válnak. Ezek megkérdőjeleződnek. Gyermek nem tiszteli a szüleit, sőt, ellenében próbál érvényesülni, testvér testvérre támad. Amikor majd az Istenen kívül kínálják újra a megváltást, és az emberek elhiszik, ezek a jelek a világban, hogy a végidők következnek. És ezeket majd érdekek dominálják, és az érdekek mögött megjelenik a félelem. És ez a félelem majd embereknek az életében és a gondolkodásában gyűlöletté válik. egészen addig, hogy képes a másik embert ellenségének tekinteni. Akarja ezt az Isten? Mert sokszor halljuk, testvéreim, a világban, hogy miért engedi az Isten azt, ami most van, akár egy természeti katasztrófa következtében, akár pedig mondjuk a háborúkra vonatkozóan. Testvéreim, az Isten nem akarja ezt. Tudjátok, miért van? Azért, mert az emberek levetették, lerúgták magukról az Isten törvényét és annak igazságát, és nem az Istenre hallgatnak, hanem az Istenen kívüli, ahogy mondta, a félelem szorítja össze a szívünket, és ez a félelem aztán valamiképpen ellenségeskedésé válik másokkal szemben. Nem, az Isten a békességet akarja a szívben, és a békességet akarja az emberek között. Csak hogy az emberek nem az Istenre, hanem a hamis ígérgetőkre hallgatnak. Akik azt mondják, hogy majd elhozom az élete nagy megoldását. Nem ilyen időket élünk egy kicsit, testvére? Amikor nem az Isten törvénye és jelenléte határozza meg, akár csak mondjuk a mi társadalmi együttélésünket, hanem valami másfajta szorongás. De mi lesz azokkal, akik hűek maradtak az Istenhez, és Jézusnak tanítványai maradtak? Mi lesz a hűeknek, a hűségeseknek a sorsa? Jézus erre is válaszol, és ez a második nagy válasz, amit a tanítványok személyes életére vonatkozóan mond. Azt mondja, hogy tudjátok, akik hűek maradnak, azokat majd bíróság elé viszik, azokat majd nyilvánosan olykor pellengére állítják, megszégyenítik, vagy akár fizikailag meg is kínozzák. Mártíromságot, vértanúságot is kell talán szenvedni. De nem ez a kérdés, hogy bíróság elé, vagy nyilvánosság elé állítják őket, mikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, és ne gondolkodjatok, hanem ami adatik néktek abban az órában, azt szóljátok, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Mit mond Jézus? Nem az a kérdés, hogy az ő tanítványai, akik hűek maradtak hozzá, milyen élethelyzetbe kerülnek, hanem az a bizalom, hogy mikor oda kerültök, ne féljetek, mert a Szentlélek ott, abban az órában fogja nektek megadni azt, amit szólni kell, amit tenni kell. Nem kell nektek előre készülni és rettegni. Higgyétek el, hogy az Isten az adott helyzetben, bárhová is kerültök, hogyha hűek vagytok hozzá, fel fogja kínálni a megoldást, a szót és a menekülésnek a lehetőségét. Isten majd megadja, amit mondani kell. És éppen a Szentlélek örökké való jelenléte az, ami megőrizheti az Isten gyermekeit mindenkor a félelemtől. De, mondja Jézus, még valami nagyobb is van ennél. Hogy ezt a helyzetet az Isten valami csodálatos dologra tudja kihasználni. Nevezetesen, hogy akkor, amikor a Krisztushoz hűeket olyan nyilvános helyzetbe állítják, amikor vallani kell az ő urukról, megtörténik az, hogy a zárt terekből kilép az evangéliumnak az igazsága, és olyan helyeken fog tudni megszólalni, amire addig remény sem volt. Értitek? Nem csak a templomban fog szólni az ige, hanem kint, ott, ahol az Isten majd ilyen helyzeteket teremt, ahová kiviszik, pellengére állítják, vagy ahol megpróbálják megfélemlíteni az Isten gyermekeit. Olyan helyekre jut el az evangélium, amely lehetetlennek tűnt. Nem csak bezárt terekben, szokott alkalmakon, hanem így mondja Jézus, hogy a bíróságok nyilvánossága előtt szokatlan helyeken alkalom lesz arra, hogy megszólaljon a Krisztus evangéliuma, és bizonyságot tegyenek azok, akik hűek erről az igazságról. Hogy azok is halljanak a Krisztusban nyert szabadságról, akik soha nem mennének be zárt terekbe, olyan zárt terekbe, ahol mi is vagyunk. Magyarul mondom, soha nem mennek el templomba. Azok is hallani fognak majd. Ez a Krisztusnak az ajándéka. Hogy ezt a nyomorúság idejét is fel tudja használni az élet Krisztusa erre a gyönyörűségre. Mert az Istennél soha nincs ilyen lehetetlen. Isten áldását tudja fordítani a nyomorúság helyzetét is az ember számára, és testvéreim, erre nézve itt ülnek sokan olyanok, akiknek élettapasztalatuk van. Lehet, hogy nem ilyen közvetlen Isten tapasztalat, hanem az az élettapasztalat, hogy amikor a lét nyomorúságban volt, az Isten hogy tudta áldássá formálni a nyomorúságnak az idejét, amikor nem voltak annyira anyagiak, mennyire több volt az összetartás. Mennyire több volt a bizalom az emberek között. Tudták azt, hogy egyedül nem tudnak meglenni. Rászorulunk az Istenre, és olykor bizalmunk kell legyen, hogy rászoruljunk a másikra is. A mai időknek éppen ez a nagy kísértése, hogy azt gondoljuk, hogy pénzzel mindent meg tudunk venni, meg tudjuk venni akár még a társaságot is, és ezért elkezdünk nem bízni a másikba, mert hát ha a pénzzel át fog verni minket, az egyik nagy csapdája ennek a kornak. És ebből a bizalomvesztésből jutunk el a léleknek addig a magányáig, ami a nyugati társadalomban immár kézzelfoghatóan van jelen. Jézus azt mondja a tanítványainak, ti úgy éljetek, bárhová kerül az idők jeleiben a ti életetek, az Isten alkalmat teremt, hogy abban az órában megadja nektek a gyönyörűséget, és megadja azt is, amit szóljatok, amit cselekedjetek, de megadja azt, hogy bizonyságot tegyetek arról az Úrról, hogy mások is higgyenek, aki életét áldozta a világ békességéért, az Úr Jézus Krisztus. Félelmetesek az idők? Testvéreim, ha őszintén magunkban nézünk, még itt is, ahol több évtizede békesség van, bizony, nagy félelem van nagyon sok embernek a szívében. De félni csak azoknak kell, akik nem látják az időknek jeleit. Mert Krisztus ezekről a jelekről bizonyságot tett, és küldi ezeket a jeleket a mai időkben a mai tanítványoknak is. Hogy akik látják és komolyan veszik, azoknak ne a félelem uralkodjék a szívükbe, hanem annak a vágya, ha majd egyszer olyan helyzetbe kerül az életem, akkor én tudjak és merjek vallani az én Krisztusomról. Jézus így készíti az övéit. És így üzen nekünk, kövek, csillogás, acél és üveg, minden elporladhat. De az ige, csak Krisztushoz tartozásnak a szeretete, megmarad örökké. Aki tőle kér, mindig megkapja a szót, a bizonyosságot, az igét és a reményt a szabadulásra. Hát így menjetek, és ezt vigyétek magatokkal ma ebből a templomból. Amen. Úr Jézus Krisztusunk, aki a világban jeleket helyezel el, nyisd meg a szemünket, hogy lássuk a világ jeleit, hogy ne érjen meglepetésként sohasem az életben mindaz, ami ránk jön, ha más bizonyosságunk nem marad, az az egy maradjon, hogy abban az órában, amikor elkövetkezik a nagy szembesülés, te a te szent lelked ereje által megadod a szót, megadod a cselekvési lehetőséget, megadod a szívnek a békességét, megadod a reményt. Krisztusunk, amikor imádkoztál a tanítványaidért a mennyei atyához, nem azt kérted, hogy vegye ki őket a mennyei atya ebből a világból, a kísértésekből és a nehézségekből, hanem azt kérted, hogy őrizze meg őket a gonosztól. Mi is ezért imádkozunk. Tudjuk, hogy benne kell élni ebben a világban, amelyik emberi mércével nem egy rossz világ. Hiszen most mindenünk megvan és teljesült, amire vágytunk talán korábban, és mégis oly sok hiány marad az ember szívében, Mert elfelejtett hálás lenni. Elfelejtette megköszönni neked a mennyei atyának azokat a dolgokat, amik nélkül az élet és az élet örömei csak csökkentetten vannak jelen. Elfelejtettük megköszönni az egészséget, az életet, a tehetséget, az életben a lehetőséget, az anyagiakat, a szeretetet, házastársunkat, gyermekeinket, szüleinket, akik naponta osztják meg velünk a jót és a rosszat. Mert ezeket olyan természetesnek vesszük. Pedig ha meglátnánk, hogy ezek a te ajándékaid, mennyivel gazdagabb és másabb lenne az életünk. Köszönjük azt, hogy régi szeretetekkel is kísérsz. Ezért imádkozunk most egy családért, aki hallotta a vigasztalás szavát, a koporsó mellett állva, de most eljött ide, hogy emlékezzen. Köszönjük a te vigasztaló igédet. Köszönjük a földi szeretetet, amit adhattál azon keresztül, aki elment a minden élőknek útján, de köszönjük, hogy felragyogott minden földi fölött a te isteni szereteted, amely megnyugvást és békességet hozhat a szívbe. Köszönjük azokat, akiknek a szívéről nem tudjuk, hogy mit hoztak ide, de hadd legyen egy fél percnyi csend, amiben leteszik mindazt, ami az övék, személyesen. Így légy velünk, így hallgass meg, így áld minket meg a te békességedben, megváltó Krisztusunk. Amen.